Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és ugyaninnen folytatjuk, jó? Keressük meg együtt Péter apostol első levelét. A téma ugyanaz lesz, csak egy kicsit részletesebben. Péter apostol első levelének az első fejezetéből olvasok. Láttátok, hogy kiosztottam egy csomó igét. Sokkal többet osztottam ki, mint amennyit valóságban idézni fogok egy 40 perc alatt, úgyhogy remélem megbocsátjátok, hogyha valakit lesz olyan, akit nem szólítok, hogy olvassa fel a kiosztott igét, de inkább jobbnak láttam többet kiosztani, mint hogy az én hangomat hallgassátok végig. Úgyhogy az igéket, azokat szeretném, hogyha majd mind kiolvasnátok. Csak a kezdő igét olvasom én. Az első fejezet 13. verse így szól. Annak okáért, azaz az elmondottakra való tekintettel. Felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelen. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelen. Péter apostolnak a levelének egészen az elején vagyunk, így 12 versen keresztül tart a bevezetés, és a bevezetést úgy zárja le, vagyis hát úgy nyit egy újabb gondolatot, hogy amilyen gondolatokat közölt eddig a bevezetésben, és ezekre a gondolatokra egy picikét ki fogunk térni, de azt mondja, hogy mindezekre való tekintettel övezzétek fel elmétek derekait, mint józanok, és reménykedjetek. Mit jelent az a Bibliában, hogy felövezni? Hogy valaki felövezi a derekát. Felköti a...
Megtartja a nadrágot.
Igen.
Vagy a ruhát.
A ruhát, inkább ruhát, jó. Igen, nagyon jó, hogy mondod. Ugye ez egy kis kortörténeti dolog, hogyha Dávid üldözni akart az oroszlánt, ami elragadott egy bárányt, és kitépni a szájából, vagy valami ilyesmi, akkor fel kellett kötni a köntösét, igen. Ugye a ruhának a felkötése, a derék felövezése mindig azt jelenti, hogy készenlét, tetrekészség, így van. Kiosztottam valakinek Jób könyve 38. fejezet 3. versét. Mert a derék felövezése az nem csak azt jelenti, hogy fizikailag a ruhát felövezzük, hanem a Bibliában mást is jelent, lelki értelemben is. Kinek osztottam ki Jób könyve 38.3-at? Akkor halljuk.
Nos, ha övesz föl, mint hős a derekadat, kérdezni szeretnélek, világosíts fel.
Ki beszél kihez, emlékeztek?
Az úgy mondja Jobbnak.
Aha, Isten azt mondja Jobbnak, hogy akkor tessék, övezd fel derekadat, azt mondja, mint hős, ugye? Ez a Szent István fordítás, ugye?
Igen. Uh-huh.
Ugye így fordítja, hogy mint hős övezd fel a derekadat, én kérdezni szeretnélek, te pedig taníts. Ugye nyilván itt Isten részéről ez egy fajta kihívás, ugye? Vagy akkor tessék, akkor mondd, hogy mi az igazad, mondd, hogy miben van igazad. Ugye látjuk, hogy itt már lelki értelemben való, vagyis inkább szellemi értelemben való derék felövezésről van szó. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, ugye látjuk, Péter az elméről beszél, ugyanarról. Felövezvén elmétek derekait, vagyis készítsétek az elméteket. Készítsétek fel magatokat erre. Mire? Hogy mint józanok tökéletesen reménykedjetek. Mit jelent a józanság a Bibliában? Mit jelent a részegség a Bibliában? Az igének a nem értése, itt való lehet. Én egy közvetlenebb, nem tiszta gondolkodás, még közvetlenebb. Egészen közvetlenül kimondja az ige, hogy micsoda a részegség. Milyen elmeállapot a részegség? Ugye, a tudat módosul. Valakinek kiosztottam Ézsaiás könyvéből egy részletet, lehet. Talán Ézsaiás 29.9, de lehet, hogy nem osztottam ki ezt. Hogyha nem, akkor csak fejből idézem. Az Úr azt mondja, hogy ja, kiosztottam. Ó, köszönöm. Jó. Így van. Köszönöm. Most megnyugodtam, mert azt hittem, hogy ezt elfelejtettem felírni. Halljátok, azt mondja, részegek, de nem bortól. bezárta az Úr a látóknak a szemét. Nincs prófétai szó. Mit von vissza Isten? A szent lelket, vagy szent szellemet, igen. Az Isten visszavonja a szent lelkét. Efézus 5.18-at kinek osztottam ki? Efézus 5.18.
És minden részeg legyetek bortól, minden kicsapongással, hanem teljesedjetek a szent lélekkel.
Így van. Érezzük ezt az ellentétet, ami a kettő közt feszül? Azt mondja, ne részegedj meg a bortól, abban kicsapongás van, hanem teljesedj be szent lélekkel. A Bibliában véges végig, ugye most csak két igét idéztünk, Pál apostol a fizikai borívást köti össze a szent lélekkel való beteljesedéssel, vagyis hát inkább annak elvesztésével, de különösen Jelenések könyvében nagyon erősen előjön a bor, mármint a lelki részegség. Ugye? Emlékszünk, hogy milyen jelkép. Ugye, hogyan hat az alkohol az emberre? Mit kapcsol ki először? Szoktuk mindig mondani. Homloklebeny, frontális lebeny, stb. Erkölcsi érzékenység. A lélek ugyanígy működik. Az ember belső világa ugyanígy működik, hogyha Isten visszavonja az ő szent lelkét, akkor megszűnik a kontroll, megszűnik az értelmes gondolkodás, megszűnik az erkölcsös gondolkodás, mert minden, ami jó az ember gondolkodásában van, az kitől származik? Egyedül a Szentlélektől, így van. Azt mondja, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek, mint akinek az elméje fel van készítve arra, hogy a Szentlélek teljes befolyása alá vonja, mint akiben a Szentlélek megjelenhet. Azt mondja, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. A józanság a Biblia egyik legnagyobb tanítása. Nekünk, hogyha nem józanul, vagyis, bocsánat, hogyha nem tökéletesen reménykedünk, akkor az nem józan gondolat. Azt mondja, hogy az nem józan, aki nem reménykedik tökéletesen Krisztusban. Milyen jelzőt mond, mennyire reménykedni? Hangosan, tökéletesen, ugye? Azt mondja, hogy aki csak úgy félig meddig reménykedik Jézusban, abban a kegyelemben, amit Krisztus hoz, akkor az józan? Nem. Azt mondja, mint józanok, tökéletesen. A józan ember mennyire reménykedik? Tökéletesen, teljesen. Milyen szó ez a tökéletes? Próbáljuk-e ízelgetni magunkba? Ugye mi adventisták egy kicsit többet beszélünk erről. A pünkösdi rokonságon például, ők nem szeretnek ezzel a szóval úgy mit kezdeni. Inkább a szentlélekkel való beteljesedésről beszélgetek velük sokat, vagy lehet velük beszélgetni, de arról, hogy tökéletes, valami tökéletes, a jellemünkben valami tökéletességre jusson, azzal a szóval egyáltalán az utca embere se tud mit kezdeni. A kereszténység nagy része nem tud vele mit kezdeni. Azt mondja, tökéletesen reménykedjetek. Milyen a tökéletes reménység? Hibátlan, ugye? A szó azt jelenti, hogy teljes. Teljes, nincs benne kétel. Reménység. Ugye megyünk végig a szavakon, mit jelent reménykedni?
Várni valamire.
Bízni abban, aki
hitel.
Az ígéretet adta.
Uh-huh. Akkor miért mondja azt Pál, hogy három marad meg, hit, remény, szeretet? Miért választja külön a reményt a hittől? A remény az hit. Sőt, nem ugyanaz a kettő, derítsük ki, hogy mi. Magyar nyelv. Mit jelent a magyar nyelvben a remény? Remélem, hogy a fiam ezúttal végre végig alussza az éjszakát. Ötször kelt fel. Csokonai Vitéz Mihályt ki szeretné idézni? Csalfavak, istenségnek látszó csalfavak, remény, ki teremt magának a boldogtalan, stb. Mit jelent a... Igen? Ez az. Melyik ez a nép? Ezek indiánok, vagy nem? Nem is tudom. Talán valamelyik, igen. Én is hallottam ezt, talán pont tőled, igen. Túllátni a horizonton, ez a remény. Csokonai túllátott a horizonton?
Nem.
Képzeljétek el számomra, ez megdöbbentő volt, egy görög szótárban nézegettem a reményt, és hát most nem mondom meg, hogy Varga Zsigmond, vagy Balázs Károly, de ezek az emberek, akik azért egy bibliai görög szótárat összeállítanak, elsősorban nem csak a görög nyelvvel kell foglalkozniuk, hanem magával a magyarral, igaz? Hogy úgy visszaadni, ahogy, és pontosan Csokonait idézi ez a szótár, hogy A magyar nyelvben, és megpróbálom idézni nem szó szerint, de a gondolatot, a magyar nyelvben a reménység szó nem azt jelenti, hogy túllátni a horizonton. Nem azt jelenti, hogy valaminek örülni, hanem azt jelenti, hogy
bizonytalan.
Valami bizonytalan, de jó lenne, de úgyse. Ez a mi magyar kultúránk. Így van. A reménységhez nálunk egy pesszimizmus tartozik. Amikor kimondom, hogy remélem, hogy a fiam végigalussza az éjszakát, akkor a reális gondolkodásom azt mondja, hogy nyilván nem fogja végigaludni, hiszen most kezdtük a hozzátáplálást, kicsit nehezebb az emésztése, stb. Meg hát amúgy is megszokta, hogy ébren tart minket. Nyilván a remény az azt jelenti, hogy jó lenne, de úgyse. Na, a görögben nem így van. És nem a görög nyelvről szeretnék beszélni, hanem az új szövetségről. Az új szövetségben és az ószövetségben egyaránt ez nem így van. A Bibliában a reménység pontosan azt jelenti, amit itt Erika is idézett, túllátni a horizonton. De mi a különbség a hit és a remény között? Nagyon egyszerűen így tudnám megfogalmazni. A hit az azt jelenti, hogy valamit igaznak tartani. Ugye szoktuk mondani a görög szó pisztevó, azt jelenti, hogy meggyőződéssel vallani a nem látott dologról, hogy az úgy van. És nincs kérdés. De a reményt mégis mellé teszi Pál apostol a korintusi levélben. Azt mondja, hit, remény, szeretet, ez a három marad meg. A remény az eredeti nyelven és a Bibliában a nem látott dolog felől való nem csak meggyőződés, hanem az ahhoz tartozó öröm. Előre örülni valaminek, érzelmileg, tehát a remény mindig érzelmi töltetet jelent. A hit mindig értelmi meggyőződést, a remény érzelmi töltetet, ezért nem választható el a kettő egymástól. Nyilván, ha valamiről meg vagyok győződve, hogy úgy van, akkor nem fogok szomorkodni, igaz? Ezért nem választható el a hit és a remény. Azt mondja, ez a három megmarad, a hit, a remény és a szeretet. Amikor mi hiszünk Krisztusban, amikor mi hittel tekintünk rá, akkor nem igazi, vagy hamis a hitünk, ha két dolog hiányzik. Az egyik a benne való öröm, a tökéletes reménység, a másik pedig Jakab apostol szerint a hitnek megfelelő cselekedetek. Így van. Tehát onnan lehet tudni, hogy valakinek a hitével valami probléma van, hogyha nem a szerint cselekszik, mint vallja, hogy hisz, és nem látom rajta azt az örömet. És most nem akarok senkire újjal mutogatni, magamra tudok újjal mutogatni. Vallom, hogy hiszek Krisztusban, de itt Pál, vagyis itt Péter apostol azt mondja, hogy akkor nem vagy józan, hogyha közben nincs meg benned az a milyen öröm. Valakinek talán oda is adtam egy Péter, tehát ugyanebből a fejezetből a 8. verset. Neked, akkor olvasd fel, milyen ez az öröm?
Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlen és dicsőt örömmel lesznek.
Így van. Milyen az öröm mértéke?
Kibeszélhetetlen
és dicsőt öröm. Testvéreim, amikor ilyen keresztények, vagyis ilyen Krisztus követők jelennek meg a világban, akik kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örülnek Krisztusban, így reménykedünk benne, az ellen nincs érv. Akkor minden száj bedugatik, ugye? Ezek az emberek vagy édesbortól részegettek meg, vagy nem tudjuk, mi bajuk van, ugye? Ez volt a dicsőült örömre a válasz, amikor a Szentlélek kijáratta pünköstkor. Szóval, hogy ezeknek valami bajuk van. Aztán a tömeg másik felek azt mondja, hogy hát csak nincs bajuk, hát egyszerre halljuk, mindenki a saját nyelvén hallja, hogy az Istennek nagyságos dolgait mondják, bizonyságot tesznek. Ezek az emberek, ugye Péter apostol tapasztalatból beszél, mert ott volt pünköstkor, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örült Krisztusban. Mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. Miben kell tökéletesen reménykedni? Mi a reménységünk tárgya?
Hát, hogy Krisztus, amikor megjelent. Krisztus, amit volt nektek, abban a kegyelemben.
Na, a kulcsszót még egyszer?
Kegyelemben.
A kegyelem, így van.
Ugye
a kegyelmet azt magát nem kell részleteznem. Pont a beszélgettünk is egy kicsit az ítéletről, meg a szombatiskola elmúlt tanulmányaiban elég sokat beszélgettünk erről. De itt van egy kulcsszó, ami megütötte a szememet, és nem tudom, hogy a tieteket megütötte. Azt mondja, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, vagyis a felmentő ítéletben. Amit Jézus Krisztus hoz néktek, mikor? Mikor megjelenik? Mikor van nekem szükségem Krisztus kegyelmére? Mindig, ugye? Mindig. Akkor miért mondja azt, hogy abban a kegyelemben reménykedjek előre, teljes érzelmi odaadással, mint egy józan ember, ugye mint egyetlen értelmes józan gondolat, reménykedve örülni Krisztusban. Miért abban, amit majd csak nem is tudom, lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy holnap, vagy éjjel, mint a tolvaj eljön, de akkor, amikor megjelen. Miért? Nekem most van szükségem Krisztus kegyelmére, nem? Azt hiszem, hogy valakinek oda is adtam a második fejezetből egy verset, a tizediket talán. 1 Péter 2:10-et adtam valakinek. De hogyha nem is kell az egész igét felolvasni, csak egy mozzanat van benne. Azt mondja, hogy akik hajdan nem nép voltatok, most nép vagytok. Akik hajdan nem kegyelmezettek voltatok, most pedig... Júlcsi néni, bocsánat, megelőztelek. Jaj, ne haragudj. Akkor lehet, hogy fejből is tudod mondani. Akik hajdan nem kegyelmezettek voltatok. Így van, ez a lényeg. Most pedig, most. Ugye nem amikor Jézus megjelen, hanem 2000 évvel ezelőtt azt írja Péter apostol, hogy most kegyelmezettek vagytok. Akkor hogy van? Létezik, hogy Krisztusnak kétféle kegyelme van, vagy hogy Péter apostol itt mellé beszélt, vagy félreértett valamit, vagy hogy van ez?
Mind a zsidónál, melyikben is, hogy várták majd a paralakokkal bíró város.
De itt a kegyelem, a kegyelemről van szó, Janek már mondja. Hogy mondod?
A végsőfelmet is az akkor ezt mondom, amikor...
Egyrészt a végső felmentés, másrészt milyen az, amikor Krisztus kegyelmet hirdet? Mit mond most, a mai napon? Mit mondott 2000 éve annak a parázna asszonynak, amit nekem is ma elmond? Azt mondja, szó szerint idézzétek nekem, hogy kezdődik, én sem, ez a kegyelem, én sem kárhoztatlak téged, eredj el többé nevét kezdél. Nagyon jó. Ez az a kegyelem, amit Krisztus ma, bármikor ad. Oda megyek elé, még ki se tudom mondani, hogy mit tettem. Ő már megelőlegzi nekem azt, hogy nem kárhoztatlak. Ugye a bűnbánatot is ő adja. Azt mondja az apostolok cselekedetei, hogy ő az, aki Izraelnek bűnbánatot ad. Ő az, aki a hívőknek egyen-egyenként bűnbánatot ad. Mi nem tudunk Krisztushoz úgy menni, hogy bennem már megszületett a bűnbánat, és akkor most oda megyek Krisztushoz, mert most már én kisajtoltam a bűnbánatot. Létrehoztam, megcsináltam, előállítottam. Nem megy. Lehetetlen. Ez az a kegyelem, amit most kapok tőle. De milyen az a kegyelem, amit akkor kapok, amikor megjelenik? Kiosztottam az igét, de előbb segítsetek nekem együtt megtalálni. Mondjátok nekem azokat a példázatokat, ami arról szól, amikor Krisztus megjelenik. Van neki egy néhány? Jók és kecskék szétválasztása, 10 szűz. A szolgák példázata, így van. Akkor még a talentumok példázata is gyakorlatilag arról szól, királyi mennyegző, stb. Ezek mind Krisztus visszajöveteléről és az ítéletről szóló példázatok. Én egyetlen egyet választottam. És ezt azt hiszem, igen, ezt Máté Evangélium a 25. fejezetében találjuk. Ezt pont neked adtam. Máté 25. Máté Evangélium a 25. fejezetében, és ezt örülnék, hogyha mindannyian, ha meg tudnád várni, hogy mindannyian találjuk meg, és nézzük együtt a szöveget. Hogy mit mond pontosan.
Akkor ezt mondja a király,
jó? Egy pillanat, még egy pillanat, jó? Máté Evangélium a 25. fejezet.
34-36.
Hát 34-től 36-ig írtam, de olvassuk 31-től, jó? 31-től 36-ig olvassa, hogyha mindenki megtalálta. Meg vagyunk?
Meg.
Akkor legyen szíves.
Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor belül majd az ő dicsőségének királyszékébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Ekkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: jöttek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éreztem, és ennem adtatok, szomjúztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. A mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
Köszönöm. megtaláljuk, vagy felismerjük azt a jelenetet, amikor, ugye ott van, amikor Krisztus megjelenik. Megvan, ugye? Azt mondja, abban a reményben, abban a kegyelemben reménykedjetek, amit Krisztushoz mikor megjelen. Megjelent Krisztus? 31. vers, mikor az eljú az embernek fia, látjuk. Hol van a kegyelem üzenete? Jöjjetek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, és utána van egy hosszú indoklás. Ugye? Mivel? Beteg voltam, meglátogattatok, stb. Miben különbözik ez attól, mint amit a parázna asszony esetében olvasunk? Mert az is a kegyelem hirdetése volt, és ez is az. Uh-huh. Itt mintha jutalomról beszélünk, sőt, méltatja itt a juhoknak a hitét, a király? Hol? Ugye a hitikről nincs szó, csak a hit gyümölcséről, így van. De még jó, hogy kiemeltük egy néhány perccel ezelőtt, hogy hit és cselekedetek el nem választhatók, így van. De itt már nem a bűnbocsátó kegyelemben való hit az, amit méltat. Az az asszony, az csak lehajtotta a fejét ott Krisztus előtt, és nem szólt egy szót se. Tudatában volt a bűnének, és Krisztusnak ennyi elég volt, hogy ott áll előtte, hogy tudja, hogy bűnös, hogy tudja, hogy nem számíthat senkire, és ezért Krisztus azt mondta, hogy eredj el, nem kárhoztatlak. Ő neki joga volt kimondani ezt az ítéletet. És ez az asszony, ennek az asszonynak az élete megváltozott. Hát gondolhatjátok, aki tudatában van a bűnének, és ilyen mértékű kegyelmet kap, ott van a halál szélén gyakorlatilag, egy perc alatt megkövezhették volna. De itt nem arról beszél, hogy megbocsájtom a bűneiteket. Nem arról beszél, hogy bűnösök voltatok, de én megkegyelmeztem. Az a kegyelem, amit Jézus hirdet ebben a pillanatban, az ő eljövetelekor egy picit más. Itt már nem a bűnökről van szó. De mégis számomra, nem tudom, hogy számotokra furcsa-e, azt mondja, nem azt mondja a király, hogy mivel én a véremet ontottam, értetek, ezért gyertek, örököljétek az országot, hanem azt mondja, hogy mivel ezt és ezt és ezt a jót cselekedtétek, ezért gyertek és vegyétek az országot. Sőt, valakinek kiosztottam Dániel könyve 4. fejezetét. Ki volt az? Dániel 4. Mert Dániel 4-ben egy egészen megbotránkoztató ige van. Nem tudom, hogy az a fordítás hogy hozza.
Ezért ez a... mondjam?
Igen.
Ezért ez a megfejtés, ó király, és ez a legfelségesebb rendelete, amelynek be kell teljesednie uralmadon,
uh-huh. Szerintem rossz verset írtam le. 24. Dániel 4.24.
Azt olvastad?
Akkor lehet, hogy más a... Igen, lehet, hogy más a versszámozás. Nem baj. András, akkor olvasd nyugodtan.
Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságodtól a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz békessége.
Így van. A kulcsmondat, ha te hamisságodtól szabadulj meg, a Krisztusba vetett hit által. Erre utal? Azt mondja, hogy a szegényekhez való irgalmasság által. Érzitek az ellentmondást?
Én nem gondolom, hogy az ellentmondást.
Én sem gondolom, de első körben az ellentmondás, az evangélium mindig az ellentmondás mögött rejlik. Amit Krisztus olyan, hogy is mondjam, olyan burkoltan mond, azt mondja, belenézünk a mélyére, amögött mindig valami nagyon nagy tanítás van. Miért mondja azt Krisztus, hogy azért üdvözültök, mert éheztem, ennem adtatok, szomjúhoztam, innom adtatok, beteg voltam, eljöttetek hozzám. Miért mondja azt, hogy a te hamisságodtól szabadulj meg a szegényekhez való irgalmasság által? Egy változáson átmentek, így van. Egy néhány igét kiírtam, ami egy kicsit közelebb hozza ezt a két gondolatot egymáshoz. Miről van itt szó, amikor a király megjelenik? A szegényekről, a betegekről, a foglyokról, az éhezőkről, mesztelenekről, ugye? Erről van szó. Lukács evangélium a 4. fejezetében, ezt is odaadtam, Krisztus, igen, Krisztus az ő küldetéséről beszél. Várjál, ezt már kiosztottam. Cuni, légy szíves.
Lelkem van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
Így van. Mi a hasonlóság a kettő között? A juhok és a kecskék példázatára gondoljatok, meg Jézus küldetésének megfogalmazására.
Ugyanazt teszik, amit Jézus tett.
Hangosan. Ugyanazt teszik, amit Jézus tesz. Ugye nem magukat a tetteket emelném itt ki, hanem nézzétek a célcsoportokat, hogy lehet-e szépen megfogalmazni. A szegények, a betegek, a foglyok. Ugye? Ugye itt beszél még töredelmes szívekről, stb. Vakok szemeinek megnyílásáról. Hogy tudnánk ezt lehető legnyíltabban és legegzaktabban és legegyértelműbben megfogalmazni? A király, amikor megjelenik, mi alapján ad kegyelmet? Ugye nyilván nem a cselekedetek alapján. Nyilván nem a cselekedetek üdvözítenek minket, de mit akar meglátni Jézus, amikor megjelenik? Köszönöm, Marian győzött. Ő mondta először. Jézus Krisztus, amikor megjelenik a saját jellemének, milyen tükörképét? Tökéletes tükörképét szeretné meglátni bennünk, és azt fogja meglátni. Ez az ígéret. Amikor olvassátok, és olvashatjátok sorba azokat a példázatokat, amelyek az utolsó ítéletről, az igazak jutalmáról szólnak, ahány felsorolást vagy jellemzést találtok a szentekről, akik üdvözülnek, azok a jellemtulajdonságok, azok a gyümölcsök, azok a szépségek, azok mind-mind Krisztusnak a jellemtulajdonságai. Semmi más. Nincs más alap, nem más gyümölcs. Csak az a gyümölcs, amit Krisztus terem bennünk. Hogyha egészen közel akarom hozni, olvassuk el együtt először Ézsaiás 53.9-et, azután Jelenések 14.5-öt. Ézsaiást, akkor hangosan.
És a panaszok közt adtak sírt néki, és a panaszok mellé jutott kínos halál után, pedig nem esnekedett hamisságot, és álnokság sem feladatott szájában.
Így van. És Jelenések 14.
És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi szék előtt fethetetlen.
Így van. A fethetetlen az azt jelenti, hogy cselekszik gonoszt, vagy? Nem cselekszik gonoszt, ugye? Nem cselekszik gonoszt, és a szájában álnokság nem találtatik. Nézzétek meg, a messiási profécia ugyanezt mondja. Krisztus szájában nem találtatott álnokság, és nem cselekedett hamisságot. Azok, akik ott állnak a király széke előtt, a bárány széke előtt, a király széke előtt, nem találtatott szájukban álnokság, és fethetetlenek, nem cselekedtek hamisságot. Krisztus, amikor megjelenik, és ez az a kegyelem, amiben tökéletesen kell reménykednünk, és ennek gyakorlati következményei vannak, akkor nem a hitünket fogja méltatni. Nem azt fogja mondani, hogy elméletben milyen jól elhittétek, hogy én megbocsátottam a bűneiteket. Hanem ahogy Jakab azt mondja, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, Krisztus, amit művel bennünk, az nem egyszerűen a bűnök belső megbocsájtása, hogy oda vihetem hozzá, és azt mondja, hogy eredj el, én sem károsztatlak, hanem ennél sokkal többet akar bennünk művelni. Sokkal többet. Minden példázatban, minden egyes, hogy is mondjam, minden egyes momentumban, amit az ítéletről látunk, a felmentő ítéletről, mindig az derül ki, hogy Krisztusnak a jelleme kiábrázolódik az ő egyházában. Krisztusnak a jelleme egyen-egyenként és közösségileg kifog és ki kell, hogy ábrázolódjon bennünk. Ez a tanítása a juhok és kecskék példázatának. Ez a tanítása a tíz szűz példázatának. Ez a tanítása a talentumok példázatának. Minden egyes példázatnak, ahol látjuk, hogy a hívők sokasága ott áll Krisztus előtt, és Krisztus azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldotta, és örököljétek a földet. Mindenhol Krisztus jellemének képmásai azok, akik bemennek az országba, és öröklik a földet. Na most, ez rendben van, hogy ez a cél van kitűzve elénk, de nézzük csak még egyszer, hogy Péter apostol mit mondott. Azt mondja, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, azaz itt jön a józanság, minden más részegség, ami ennél kevesebb. Tökéletesen reménykedjetek abban, és most én fogalmazom meg egy kicsit másképp, hogy Krisztus az ő saját jellemét képes bőségesen képes kialakítani bennetek. Mert ez az a kegyelem, amit Krisztus hoz, amikor megjelen. Amikor Krisztus megjelen, már nem azt a kegyelmet hozza, hogy rendben van, eredjél, én sem károsztatlak, ezentúl ne vétkezzél. Ennél sokkal többet mond. Ki akarom formálni a saját jellememet benned. Tökéletesen reménykedjünk, sőt, mit jelent a remény? Előre örülni. Egy teljesen biztos dologban előre örülni. Azt mondja, ha józanul gondolkodtok, akkor már most örültök annak, hogy Krisztus a jellemeteket tökéletesen átalakítja a saját képmására. Mert ez az a kegyelem, amit Krisztus hoz nekünk, amikor megjelen. És egyetlen egy bibliai példával szeretném befejezni. Mit jelent annak örülni, vagy hogy is mondjam, Dávid király életében hogy jelenik meg az, hogy ha Krisztus egyszer megbocsájtott, és megkapta Dávid azt a kegyelmet, amit ugye János evangéliumából idéztük, a parázna asszony is megkapott, hogy eredjél és többet ne vétkezzél, akkor hogyan néz ki az Dávid király életében, hogy ő annyira örült ennek a kegyelemnek, hogy teljesen biztos volt benne, hogy Krisztus kimunkálja az ő saját képmását benne. Nem csak megbocsájt, a saját képét és hasonlatosságát kimunkálja. Emlékszünk az 51. Zsoltára? Ugye Dávid akkor írja, amikor vétkezett. De az Isten megbocsájtott neki. Ha Krisztus megbocsájt, akkor én szabad vagyok. Eredjél, többi ne vétkezzél. De Dávid elejt egy olyan mondatot ebben a Zsoltárban, ami egészen megdöbbentő. Nem tudom, hogy nektek feltűnt-e. Ne keressétek ki, megpróbálom fejből idézni, mert lassan lejár az időnk. Nem csak azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, meg irgalmasságot sokasága szerint töröld el az én bűnömet, meg tiszta szívet teremts, hanem mond egy egészen megbotránkoztató dolgot. Azt mondja, hagyd tanítsam. Igen? Panika már mondja, hagyd tanítsam a bűnösöket. Mit akar ez a Dávid király a bűnösökkel? Elgondolkoztatok már ezen? Mit akar ez a bűnösökkel? Megölte a barátját, mert hogy Dávid hősei közt volt a hites Úriás. Elvette a feleségét, mielőtt még megölte volna. Aztán titokba tartotta az egészet egy évig, és utána hegykén elmondja, hogy négy annyit adjon helyébe az, aki ilyesmit csinál, bárányokkal. Nem is feleséggel, bárányokkal. Dávid gyakorlatilag ezzel a tettével, ugye ez kiderült, nem lehetett titkolni, egyfajta mérgezést adott Izraelnek. Nagyon sokan hivatkoztak utána az ő bűnére. És a Szentlélek mégis azt mondta Dávidnak, ugye a Szentlélek diktálta ezeket a zsoltárokat, hogy hagyd tanítsam. Én. Hagyd tanítsam a bűnösöket. Ha Dávid nem lett volna 100%-ig meggyőződve arról, hogy Krisztus az ő képmását benne is, ebben az alávaló emberben képes kimunkálni, akkor ilyen megbotránkoztató mondatot nem írt volna le. Testvéreim, amikor mi megbánjuk a bűneinket, amikor Krisztushoz jövünk, akkor az nem csak annyi, hogy tisztíts meg izsóppal. Még csak nem is annyi, hogy ezentúl majd engedelmesség lelkével támogass. Hanem ez azt is jelenti, hogy én, vagy te, vagy mi. Hagyd tanítsuk a bűnösöket. Krisztus kiábrázolja az ő képmását bennünk. Azt mondja, józanul gondolkodjatok a kegyelemről. Ne legyen benne semmi józantalanság. A kegyelem sokkal erősebb, mint ahogy elsőre gondolnánk. Nem csak a bűnök megbocsájtása, hanem Krisztus képmásának a visszatükrözése. Krisztus képmásának a belénk írása. Én azt kívánom nektek, hogy tanuljunk meg együtt gondolkozni Péter apostollal. Tanuljunk meg józanul gondolkozni a kegyelemről. Tanuljunk meg úgy örülni a kegyelemnek már most, amit Péter apostol itt mondott, hogy kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel. Dávid kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örült. És utána elmondja ezt, hogy hagyd tanítsam a bűnösöket. És tanítja a bűnösöket, engem is tanít. Ugye? A mai napig tanít minket. Én kívánok nektek ebben áldott tapasztalatokat. Amen.
Szerető jó atyánk, köszönjük neked, hogy te az Úr Jézusban megoldást adtál számunkra egyen-egyenként, és megoldást adtál számunkra közösségileg is, hogy ez a te ígéreted, hogy dicsőséggel fogod befejezni a te földi művedet, hogy bennünk, akikben tényleg semmi jó nincsen, hogyha a te lelked megvizsgál minket, akkor valóban nem talál bennünk semmi méltót, de mégis bennünk te képes vagy, és ez a te terved, hogy kiformáld a te fiat képmását. Jó atyánk, valóban ez a mi vágyunk, és szeretnénk ebben nap mint nap reménykedni, örömmel előre tekinteni, hogy a mai napon is, és holnap, és minden nap te munkálkodsz ezen, hogy a te fiadat visszatükrözzük, és hogy a te erőd mindent legyőző erő. Szeretnénk, jó atyánk, odaadni a mi akaratunkat, a mi gondolatainkat neked. Te vezess, te irányítsd azt. Te légy a mi életünk vezetője, hogy valóban hasonlóak legyünk a te fiadhoz, hiszen ez a te ígéreted. Köszönjük neked, hogy amit te megígérsz, azt be is tartod, és hogy neked gondod van a te ígédre, hogy megcselekedd azt. Az Úr Jézus nevében. Amen.